Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az isteni irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, Ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Február 14. Az imádás alatt meghallottam e szavakat. Imádkozz az egyik növendéketekért, akinek nagy szüksége van kegyelmemre. Imádkoztam a lelkiért, akinek felismertem állapotát, s Isten irgalma áthatotta ezt a lelket. Az imádás alatt, ahogy ismételten a Szent Istent imádkoztam, lelkemet Isten élő jelenléte töltötte el, s lélekben elragadtattam az isteni felség elé. Láttam az angyalokat és az Úr szentjeit, amint Isten dicsérik. Isten dicsőítése oly nagy, hogy meg se próbálom leírni, mert nem lennék rá képes. Nehogy azt higgyék a lelkek, hogy az minden, amit leírtam. Most értelek meg, Szent Pál, hogy nem akartad leírni az eget. Csak annyit mondtál, szem nem látta, fül nem hallotta, sem az emberi szívek nem tapasztalhatták, amit Isten az őt szeretők részére készített. Így van ez, és minden, ami Istentől ered, hozzátér vissza, s tökéletes dicsőségét szolgálja. Most, ahogy rápillantok az én Isten dicséretemre, látom, milyen nyomorúságos. A tökéletes égi dicsőítéshez képest apró kis csepp mindössze. Ó, milyen jó vagy, Istenem, hogy elfogadod az én dicsőítésemet is, és kegyesen felén fordítod az arcod, s tudomásomra hozod, imánk kedves előtted. Írd le jóságomról mindazt, ami eszedbe jut. Azt válaszoltam. Uram, mi lesz, ha túl sokat írok? S azt felelte az Úr. Leányom, ha az összes angyali és emberi nyelven együtt szólalnál is meg, akkor sem mondanál túl sokat, hanem akkor is csak egészen kis részét dicsőítenéd jóságomnak, kifürkészhetetlen irgalmamnak. Ó Jézusom, te magad adj szavakat ajkamra, hogy méltón dicsérhesselek téged. Lányom, légy nyugodt, tedd, amit kérek tőled. Gondolataid egyesülnek az enyémmel, így csak írd le, ami eszedbe jut. Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben. Ezt akarom minden nehézség ellenére, amelyet eléd gördítenek. Tudd meg, hogy tetszésem nem változik. Ebben a pillanatban nagy alázatba merültem Isten felsége előtt. Ám minél alázatosabb lettem, annál jobban átjárt Isten jelenléte. Ó Jézus, egyetlen vigaszom, milyen szörnyű is a számkivetés. Milyen borzasztó vadonon kell átvergődnöm. Lelkem különféle nehézségek sűrűjén tör át. Ha te magad nem segítenél nekem, Uram, szó sem lehetne előrejutásomról. 1938. február 16. Midőn imádkoztam egy illető pap szándékára, Jézus élő szívéhez, melyet az oltári szentség rejt, Jézus egyszer csak kinyilvánította jóságát, s ezt mondta. Nem fogom erején felül igénybe venni. midőn értesültem egy személy szenvedéseiről és nehézségeiről, melyeket átélt Isten eműjének kapcsán, szent áldozáskor megkértem Jézust, adja tudtomra, hogy én vagyok-e ezeknek a szenvedéseknek az oka. Legédesebb Jézusom, végtelen jóságodra és irgalmadra kérlek, tudasd velem, van-e valami, ami nincs tetszésedre ebben az ügyben, vagy terhele engem valami mulasztás? Ha igen, kérlek töltsd el érkezésedkor szívemet nyugtalansággal, s éreztesd velem elégedetlenségedet. Ha pedig ártatlan lennék, erősítsd meg a békémet. Mikor magamhoz vettem az Urat, mély béke töltötte el lelkem. Az Úr tudatta velem, hogy a műnek sok próbát kell kiállnia, de ettől nem kevésbé kedves Isten előtt. Nagyon megörültem ennek, de megkettőztem imáimat, hogy a mű épségben kerüljön ki a megpróbáltatások tüzéből. Jézusom, milyen jó a kereszten lenni, de veled együtt, veled szerelmem, lelkem folyton keresztre van feszítve, s keserűség járja át. Ecet és epe van az ajkamon, de jó, hogy így van, hiszen a te isteni szívedet egész életedben keserűség járta át, s a szeretetedért csak hálátlanságot kaptál. Annyira átjárt a fájdalom, hogy ajkaid keserves panaszra nyíltak, s kerested azt, aki megvigasztalhatna, de nem találtad meg. Mikor egy lélek részére, aki egyedül küzd sok nehézséggel, kértem az Urat, tekintsen rá kegyesen, az Úr tudtomra adta, hogy mindenki olyan, mint lába alatt a porszemek. Ne aggódjál! Látod, ezek önmaguktól semmire sem mennek, s ha én mégis engedélyezem, hogy látszólag győzedelmet arassanak, azt kikutathatatlan végzéseim miatt teszem. Ahogy láttam, mennyire az Úrtól függ minden, nagy nyugalom töltött el. Midőn a káplán az Úr Jézussal együtt jön hozzám, időnként rendkívül eleven Isten jelenlét fog el, és felismerteti velem az Úr nagy szentségét. Ilyenkor még a legkisebb porszemet is meglátom lelkemben, s minden szent áldozás előtt meg szeretném tisztítani a lelkemet. Megkérdeztem gyóntatómat, s azt válaszolta, nem szükséges minden szent áldozás előtt gyónni. Ezeket a csekélységeket eltörli a szent áldozás. S ez csak kísértés, hogy a szent áldozás alatt a gyónásra gondoljak. Nem tártam fel jobban lelki állapotomat, mert ő nem a lelki atyám volt, csak a gyóntatóm. A felismerés semmi időmet nem rabolja el, gyorsabb, mint egy villám, felkelti szeretetemet, és önismeretet hagy maga után. 1938. február 20-a. Ma ezt a feleletet kaptam az Úrtól. Szenvedéseidre a bűnösök megmentése miatt szükségem van. Ó Jézusom, tégy velem, amit akarsz. Nem volt bátorságom nagyobb szenvedést kérni Jézustól, mert az utolsó éjszakán annyira szenvedtem, hogy egy cseppel sem tudtam volna többet elviselni azon felül, amit maga az Úr Jézus adott. Majdnem egész éjjel olyan erős fájdalmaim voltak, hogy úgy éreztem, mintha benső részeim szétszakadtak volna bennem. A bevett gyógyszereket kihánytam, s mikor előrehajoltam, elvesztettem az eszméletemet, s úgy maradtam egy ideig fejemmel a padlóra támaszkodva. Midőn magamhoz tértem, azt láttam, hogy egész testem az arcomat és fejemet nyomta, s a hányadékban fekszem. Azt hittem, ez már a vég. A drága főnöknő és Tarzicia nővér segített rajtam, ahogy tudott. Jézus szenvedést kívánt, s nem a halálomat. Ó Jézusom, tégy velem, amit akarsz. Csak adj erőt szenvedni. Ha hatalmad támogat, mindent kibírok. Ó lelkek,
hogy szeretlek titeket. Ma bejött hozzám az egyik nővér, és azt mondja, nővér, különös módon úgy érzem, mintha valami assúgná, hogy el kell jönnöm önhöz, és különféle ügyeimbe be kell avatnom, mielőtt még meghal. Érzem, hogy ön ezeket el tudja intézni, és ki tudja esdeni az Úr Jézusnál. Valami folyton azt mondja nekem, hogy ön ki tudja esdeni ezeket a dolgokat. Én is őszintén válaszoltam neki. Így van. Érzem a lelkemben, hogy halálom után többet tudok kiesdeni Istennél, mint most. Gondolni fogok önre az Úr trónja előtt. Midőn beléptem a szomszéd hálóba, hogy ott meglátogassam a beteg nővéreket, egyik nővér ezt mondta. Nővér, nem fogok félni magától, ha meghal. Jöjjön el hozzám halála után, mert el akarom árulni lelkemnek egy titkát, hogy intézze el Jézusnál. Tudom, hogy ki tudja esdeni ezt az Úrnál. Mivel nyilvánosság előtt mondta, így válaszoltam. Az Úr Jézus igen diszkrét, a közte s a lélek közt fennálló titkot sohasem lehet elárulni senkinek. Uram, köszönöm, hogy a kiüresítés révén teszel magadhoz hasonlóvá. Látom, hogy töredezni kezd földi hüvelyem. Örülök ennek, mert hamarosan atyám házában leszek. 1938. február 27-e. Ma gyónni voltam András atyánál. Úgy tettem, ahogy Jézus kívánta. A Szent Gyónás után világosság árasztott el a lelkemet, majd meghallottam a hangot. Mivel gyermekem vagy, a szívemben maradsz. Egyszerűséged kedvesebb nekem, mint az önmegtagadás. András atya szavai. Élj jobban a hitben. Imádkozz, hogy Isten irgalmának ismerete jobban elterjedjen, s ez a mű jó kezekbe kerüljön, amelyek jól irányítják. Te törekedj itt jó szerzetesi életre, bár úgy is lehet, ahogyan most van, de te csak iparkodj, hogy jó apáca légy itt. Ha Isten erejének vonzását érzed, s felismered, hogy ez az Úr, akkor csak menj utána. Az imára előírt időt használd fel egészen az imára, és csak azután készíts jegyzeteket. A karnevál utolsó két napja. Testi szenvedéseim erősödtek. Szorosabban egyesültem a szenvedő üdvözítővel. Kértem irgalmát a gonoszságban tomboló világra. Egész nap éreztem a tövis korona fájdalmát. Midőn lefeküdtem, nem tudtam fejemet a párnára hajtani. 10 óratájban megszűntek fájdalmaim, s elaludtam. Másnap azonban erős kimerültséget éreztem. Jézus, szent ostya, ha te magad nem támogatnál, nem tudnék kitartani a kereszten, nem bírnék elviselni ennyi fájdalmat. De kegyelmed ereje fenntart egy magasabb síkon, és szenvedéseimet érdemszerzővé teszi. Te adsz erőt, hogy mindig előre haladjak, és erőszakkal hódítsam meg az eget. Szívem pedig szeretetet érezzen azok iránt, akik kellemetlenséget okoznak nekem, s akik megvetésüket éreztetik velem. Kegyelmeddel minden lehetséges.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Barócai Bernadett volt.
Thank you.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Család Isten terve címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Híd Tudományi Főiskola konferenciát tartott október 10-én a Liceum dísztermében. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhattak előadásokat a résztvevők. Köszöntőjében dr. Pajtókné dr. Tari Ilona Magyarország alaptörvényét idézve rámutatott, hogy hazánk védi a házasság intézményét és a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. Dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagy kancellárja örömét fejezte ki a konferenciával kapcsolatban, mivel ez alkalmas arra, hogy spirituális feltöltődésként és továbbképzésként is szolgáljon az egyházmegye lelkipásztorai számára. Az elhangzottakat fel tudják használni saját egyházközségükben, a családokkal való foglalkozásban, vagy a jegyes oktatásban. Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa, online előadásában a családok és a társadalom kapcsolatáról beszélt. Rámutatott, a család, mint a társadalom legkisebb egysége, az életszentségre vezető út. A férfi és a nő apai és anyai szerepükben kulcsfontosságúak a szeretet továbbadásában. A konferencia második szekciójában a házassággal, családdal kapcsolatos speciális kérdésekről esett szó. Az önkénteskedés, a másokért vagy a közösségért végzett önkéntes munka igazi közösségi élmény, jó hatással van a lelki egészségre, és erősítheti a kapcsolati tőkét is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára az MT-nek. Nagy Varga Zsófia annak kapcsán beszélt erről, hogy idén is meghirdették a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű országos önkéntes ifjúsági akciót a katolikus, az evangélikus és a református egyház szervezésében. A program célja népszerűsíteni az önkéntes munkát a fiatalok körében. Emelkedő pályára kerültek a magyar egyetemek, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika ismertetése szerint a Times Higher Education felsőoktatási rangsora alapján a Semmelweis Egyetem továbbra is a 250. és a 300. hely között van, ami nagy eredmény. A Pannon Egyetem és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egy kategóriát, az Óbudai Egyetem kettőt lépett előre, így utóbbi már a 600 és a 800. hely között van. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy nemzetközileg versenyképesek legyenek a magyar egyetemek. Káros és veszélyes lépésnek tartja a magyar kormány a moszkvai patriarchátushoz közelinek tartott keresztény ortodox egyház betiltását Ukrajnában, ami precedenst is teremthet. Jelentette ki Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. A vallásgyakorlás szabadságának nemzetközi szövetsége idei berlini konferenciáján résztvevő államtitkár hangsúlyozta, Magyarország elítéli, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, azt agressziónak tartja, és szolidáris a szenvedő ukrán néppel, ezért is indította támogatásukra történetének legnagyobb humanitárius segélynyújtási akcióját. Emellett a katonai agresszió és a humanitárius válsághelyzet sem indokolhatja azt, hogy politikai indítatásból biztonsági okokra hivatkozva egy állam betiltson egy területén működő egyházat, felszámolja, illetve elkobozza vagyonát. A meddő párok ellátásában egyre fontosabbá válik a férfiak kezelése. Ez a páciensek egy részénél akár szükségtelenné is teheti az in vitro fertilizációt, a szervezeten kívüli megtermékenyítést, közölte Zádori János, a Szegedi Tudományegyetem Reprodukciós Medicina Intézet orvosigazgatója. A szakember az intézet által szervezett nemzetközi konferencia előtt elmondta, a párok meddőségének oka valamivel kevesebb, mint egyharmad részben a petevezeték elzáródása. Az esetek 45%-a a férfi oldali meddőség következménye, míg a párok egy részénél más, akár ismeretlen, vagy az életkorral összefüggő okok következménye, hogy nem születik meg a vágyott gyermek. Az orvosigazgató hangsúlyozta, új irányt kezd venni az in vitro fertilizáció, míg korábban javarészt a női oldalra koncentráltak, egyre fontosabbá válik a férfiak kezelése annak érdekében,
hogy fokozni lehessen a sikeres fogantatás esélyét. A férfi oldali meddőségi problémák aránya a modern terápiákkal valószínűleg csökkenthető, tette hozzá az orvosigazgató. Végül az időjárásról. A tartós csapadék keleten is megszűnik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22, késő estére 8 és 13 fok közé hűl le. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a magányosságról és a közösségi életről a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival beszélget Lóci Tamás atya.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, Boholy Boglárka és Takács Máté, a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai, a mai beszélgető társaim. Erre a hitvalló adásra azzal a témával készültünk, amely úgy gondolom mindannyiunk életét átjárja. A magány és a közösség fogalma. Ember nincs a földön, aki mindkettővel ne találkozna élete folyamán. Mégis különbözünk abban, hogy hogyan is éljük meg a magányhoz és a közösséghez való viszonyunkat, illetve melyik milyen szerepet tölt be a mindennapjainkban. Szeretnénk ma erről gondolkodni, erről beszélni, összevetni egymás tapasztalatait, megnézni Jézus Krisztus életében a kettőnek a jelentőségét, és egy-két következtetést levonni a mindennapjainkra vonatkozóan. Szeretném tőletek először is megkérdezni azt, hogy hogyan jellemeznétek a magány és a közösségi élet arányát, viszonyát életetekben, melyik milyen részben fordul elő a ti életetekben?
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen 70-30-as arány a magány javára, mert szeretek a barátaimmal lenni, meg szeretek közösségben lenni, de azt jobban szeretem, hogy otthon leülök a csendbe, és elgondolkozok, hogy aznap mi történt, és átgondolom, hogy mit csináltam jól, és mit nem. És tényleg néha jó, hogy nincsenek ott az emberek körülöttem, és nem kell mástól függni, hanem azt csinálok, amit én akarok.
Nálam olyan 85-15%-os arány a magány javára. Hát, érdekes kérdés, hogy miért, de most én ebben inkább nem mennék bele.
Köszönöm. Arra lennék még kíváncsi, hogy ez kezdettől fogva így volt az életetekben, vagy éreztek benne változást, alakult az idők folyamán ez?
Hát szerintem az én életemben mindig ilyen volt, hogy jobban szerettem mondjuk hétvégenként otthon maradni, és tényleg bezárkózni a szobámba is, csak egyedül is gondolkodni. Lehet, hogy ilyen 1-2%-ban most már a közösség is, és tényleg eljárok otthonról hétvégén, de kell az az idő, amikor feltöltődök, hogy egyedül vagyok és gondolkozom.
Nekem ez az arány, úgy még akár évekkel korábban is, majdnem a fordítottja volt. Tehát 85% volt a közösségi, és 15% csak a magányi. Csak hát fokozatosan, hogy átalakult mind a világszem, illetve vagy a személyiségem formálódott, ez a kettő úgy cserélődött ki.
Az lenne egy érdekes kérdés, hogy melyikőtök mit ért a magány és a közösség fogalma alatt, hiszen ettől függ, hogy hogyan jellemzitek az életeteket, meg a hozzáállásotokat ehhez. Tehát arra kérnek benneteket, hogy mondjátok el, hogy a saját szavaitokkal számotokra mi a magány és a közösségi élet.
Az én életemben ez az egész dolog úgy néz ki, hogy a magány azt jelenti, amikor az ember a többi embertől van távol. Az egyedüllét viszont már egy teljesen másik dolog, amikor az ember eltávolodik Istentől. Hát érezzük, hogy a kettő között nagyságrendi különbség van, ugyanis, hogyha az ember a többi ember között érzi magát magányosnak, nem érzi, hogy szeretik, úgy érzi, hogy elhanyagolják, stb. Ez elviselhető, túlélhető, sőt egy bizonyos szinten még talán egészséges is. De amikor az ember eltávolodik Istentől, akkor az élete értelmétől, lényegétől távolodik el, és innentől kezdve egy meghasonlott valaki lesz, és rövid távon is elég komoly lelki károsodások kerülhetnek szóba egy ilyen esetben. Most hiába ez a 85% talán picikét magasnak tűnik, de nem, mivel ezt az időt ugyan magányosan, de nem egyedül töltöm. Továbbá a közösség az én életemben mindig úgy volt, legalábbis az utóbbi években már sokkal inkább kijön rajta, hogy a minőség a fontos szempont a mennyiség helyett. Kevés embert engedek magamhoz közel, mutatom meg nekik, milyen vagyok valójában, de ezek az emberek hatalmas értéket képviselnek.
Számomra a közösség egy tényleg fontos dolog, mert tényleg fontos, hogy a kapcsolatot teremtsünk másokkal, más emberekkel, de ezt lehet néha túlzásba viszük. Én látom a társaimon, hogy nincs idejük magukra, tehát mindig, hogy csak a barátokhoz menjünk, és csak a barátokkal legyünk, és nincs idejük elgondolkozni azon, hogy mit csináltak aznap, vagy tényleg, hogy mondjuk rosszat tettem az iskolába, elmegyek, elmondom otthon a szülőknek, a szülők elmondják, hogy mi lett volna a helyes, és utána kellene egy kis magány, hogy elgondolkozzunk, hogy tényleg mit kellett volna csinálnunk, vagy tényleg jó volt-e, vagy tényleg ilyenek vagyunk-e, nem a közösség miatt tettük ezt. Mert néha a közösség formálja az embert. Tehát olyanokká szeretnénk válni, amilyet a közösség elvár, pedig ez nem minden esetben jó.
Az, hogy a ti életetekben ilyen az arány, meg hogy ilyen definíciókat mondtok a magányra és a közösség életre, az nyilván arról árulkodik, hogy mély gondolkodású és komoly Isten kapcsolattal rendelkező emberek vagytok, és ez valóban tiszteletre méltó, hiszen rámutattatok egy nagyon nagy hibájára a mai világnak, amikor sokszor a közösség életet, meg általában a tevékenységet, az aktivitást azért gyakorolják sokan, hogy ne kelljen szembenézni önmagammal, nehogy időjusson arra, hogy megszólaljon a lelkiismeretem szava, inkább valamilyen tevékenységgel elhallgattatom, elterelem a figyelmet erről, nehogy egy-két dolgot rendbe kelljen tenni az életemben. Tehát ez valóban egy nagy hibája mai világnak. Ugyanakkor szeretnék mondani egy pár szót azért közösségi élet védelmében is, hiszen bár nem mondtátok, de biztos vagyok benne, hogy a közösségi életben nem csak a baráti kört értjük, hanem például értjük a családtagjainkat, akikkel természetszerűleg sok időt eltöltünk. Valószínűleg őket nem számoltátok úgy effektíve bele ebbe az arányba, olyan feltűnően. De tudjuk nagyon jól, hogy közösség nélkül már egyáltalán fel sem tudnánk nőni. Nem lennénk életképesek. Aztán a közösség és az embertárs az, aki igazán megmutatja, hogy én ki vagyok. Ad egy visszatükröződést. Tehát mint minden dolog, ez is egy egészséges arányban jó az ember életében, hogy megvan az Istennel eltöltött egyedül létem, magányom az Úrral, és ugyanakkor az embertárssal való találkozásban, a közösségben való kibontakoztatása az életemnek. Jézus Krisztus életében idézzétek fel magatokban a szentírási bibliai történeteket, amiből nyilván rengeteget ismertek. Hogyan jelenik meg a magány és a közösség? Mondjunk például eseteket, amikor Jézus egyedül van. Hol és milyen körülmények között, és miért van egyedül?
Az evangéliumok olvasása közben többször találkozunk azzal, hogy Jézus kimegy a hegyre imádkozni, ugye úgymond az Isten magányában, illetve mielőtt megkezdődik a szenvedése a Getsemáni kertben, és elvonul, odébb vonul a magával hívott tanítványoktól, és ugye ott kezdi meg a gyötrődést és az imádságot, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely.
Köszönöm, most egy próbáljunk meg arra példákat összegyűjteni, amikor Jézus társaságban van, közösségben van. Milyen tevékenységeket folytat ő közösségben?
Jézus élete során több tanítást is elmondott az embereknek, ekkor is közösségben volt. A gyógyításai során is mindig az emberi közösséget kereste.
Fontos megvizsgálni, amikor Jézusról beszélünk, hogy abban a korban ugye a mester és tanítvány egymással sors közösséget vállalt. Ez ugye volt 12 közeli tanítványa, 72 ember a távolabbi körben, és ezen felül még nagyon sokan követték őt, azok közül, akik meghallották a tanítását, és onnantól kezdve nem tudtak többé szabadulni attól, amit Jézus ültetett beléjük. Ugye Jézus a magvető.
Összességében tehát megállapíthatjuk azt, hogy Jézus mind a két oldallal él, használja a magány perceit, és ugyanakkor kétségtelenül közösségi életet él. Mégsem mondhatnánk azt, hogy az egyiket is, vagy a másikat is kizárólagossá tenni az életébe. Mert egészséges egyensúlyban van az ő életében a kettő. Mondhatnánk azt, hogy mai szóval ugye az input és az output az, amikor ő feltöltődik, amikor az atyával van, mert ő maga is, mint ember, rendezi a gondolatait, kicsit összeszedettebbé teszi magát, erőt gyűjt, és ugyanakkor van az a kifelé való szeretett szolgálat, tanítás, gyógyítás, csodák, amikor adni tud a többieknek. Hát ebben is nagyon nagy példa akkor számunkra Jézus, hogy jól használjuk fel az életünkben a magány és a közösség élet perceit. Mi lenne, ha valaki kizárólagossá tenné akár az egyik, akár a másik oldalt? Milyen következményei lennének ennek? Csak magányos típusú ember lennék, vagy csak közösségi típusú ember?
Hát a két út közül az egyik megvalósítható, ugye ez a remetesség, amikor az ember teljes mértékben Istennek szenteli magát olyan szinten, hogy ugye az ő közössége, ahol megéli a szeretetet, az már-már Isten. A másik viszont, hogyha az ember csak közösségi lesz, és a belső dolgok rendezését rendszeresen elmulasztja, vagy talán nem teszi meg, mert fél attól, amit odabent talál, annak igen komoly torzulások, eldeformálódások lehetnek a következményei. Mert ugye az embernek szüksége van az Istennel töltött magányos pillanatokra, mert ebből táplálkozik a lelke, embersége, és minden, ami jó van benne, mert az igazából Istentől való.
Mondok két érdekes esetet, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ugye megállapítottuk, hogy a magány és a közösség élet egyaránt fontos, egészséges arányban van az életben, az a jó. Mi van azokkal a szerzetesekkel, akik a mi egyházunkban teljesen elfogadott módon, kolostorban, klauzúrában érik az életüket, szinte semmi kapcsolatot nem élve a külvilággal. Hogyan van az ő életükben jelen akkor a másik oldal? Illetve mi történik akkor? Előfordulhat-e az, hogy valaki ugyan látszólag közösségben él, de belülről mégis magányos?
Kolostorokban élő szerzetesek között is van közösségi élet. Náluk azt jelenti a közösséget, hogy elmennek mondjuk a templomba, és igen, ők együtt vannak, és együtt imádkoznak.
Ez így igaz, és még egy dologgal kiegészíteném, nekem nagyon szép példa volt, amikor Kármelita nővér ismerősömmel beszélgettem, és ő elmondta, egy igen szigorú rendről van szó, hogy ő elmondta, hogy a felvételkor, ilyen jelölt időben őtől kimondottan megkérdezték azt, hogy kik azok a személyek, akikért ők az életüket áldozzák, felajánlják az Istennek. Tehát egy kicsit úgy is megélik, én úgy gondolom, a világgal való közösségüket, hogy nem öncélú a magányuk, amit választanak. Tehát nem arról szól a dolog, hogy én nem álltam meg a lábamon ezben a világban, és ezért inkább elmenekülök a világ elől. Sokan ezt hiszik sajnos a világból, hogy ez egy menekülés, mondjuk a szerzetesi élet, vagy a remeteség, hanem pontosan azt jelenti, hogy én nem csak egy-két embert akarok szeretni és szolgálni, hanem mondjuk a missziók ügyét, mondjuk a bűnösök megtérését, mondjuk a papi hivatások ügyét, tehát egy olyan ügyért szentelem magamat, és imádkozom érte, és ez már is összekapcsolja őket a világgal. És ez egy igazi közösségi élet. Nézzük most a másikat, amit mondtam, hogy valaki mondjuk egy nagy közösségben látszólag központi figura, és mégis mondjuk egyik napról a másikra azt veszük észre, hogy kibukik belőle, hogy őt nem érti meg senki például, vagy ő magányos.
Nos, egy közösségen belül általában azok a figurák, akik központi karakter szerepét játsszák, hogy a körülöttük forog minden, igazából ők a legmeg nem értettebbek, legmagányosabbak, és ezzel próbálják ezt a dolgot úgymond falástolni, illetve ellensúlyozni, kompenzálni magukban.
Számomra egy érdekes tapasztalat a közösséghez való viszony tekintetében az, hogy jó pár év elteltével kik mennyire tartják a kapcsolatot volt közösségeikkel. Ugye én már elég sok közösséget voltam kénytelen otthagyni az élet időpontjai miatt, tehát általános iskolai közösség, középiskola, egyetem, szeminárium, egyházközségek, és nagyon megdöbbentő az, hogy sokszor nem várt kapcsolat lazának tűntek akkor, azok maradtak tartósak, és néha pedig olyanok elhaltak, amelyek úgy tűntek, hogy nagyon lényegesek. Tehát ezek is úgy rámutatnak arra, hogy vagy például az, hogy egy osztálytalálkozóra hányan jönnek el. Hány embernek volt fontos az a közösség, hány ember teszi magát szabaddára a napra. Így a műsor vége felé szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy mi van azokkal, akik az élet viharaiban valami miatt elveszítették a házastársukat, vagy családtagjaik, távol kerültek tőlük. Elég sokan vannak ilyenek a templomba járók közül, hogy az életükben vajon hogyan jelenik meg a közösség és a magánynak a szerepe, anélkül, hogy ebből bármiféle depresszió, vagy betegség, vagy probléma lenne.
Példaként nagymamámat tudnám mondani, aki egy fél éve vesztette el nagypámat, és tényleg eddig az élete során mindent vele csinált, mióta megismerkedtek, és most, hogy egyedül maradt, mindig azt mondja, hogy ő milyen magányos, és hogy milyen rosszul érzi magát, pedig ha belegondolunk, ott lakunk a szomszédba, és mindig vele vagyunk. Tehát mikor megyek haza, akkor az az első, hogy igen, nagyihoz bemegyek, és megnézem, hogy hogy van, és leülök vele beszélgetni, és mindig azt halljuk, hogy ő milyen magányos, mert hogy nincs ott neki papó, pedig ha azt nézzük, vasárnaponként eljár a templomba, és tényleg ott is egy közösségben van, és ott is a templomi közösségben érezheti magát, és otthon a családdal is, amikor ott van mind a két gyereke, vagy mind a három, és akkor ott vagyunk vele, és tényleg nem egyedül van, hanem tényleg a családjával.
Úgy gondolom én is, hogy fontos lenne tudatosítani sokszor a valóban egyedül élő és beteg testvéreinkkel, hogy ők ugyanúgy tagjai a közösségnek, még akkor is, ha nem tudnak eljárni már mondjuk a templomba, hogy érezzék azt, hogy ők hazánk tartoznak. De ez persze az is kellene a másik oldalon, hogy a közösség pedig gyakrabban és érezhetőbben fejezné ki azt, hogy hozzátartozik az az illető. Tehát, hogy ne feledkezzünk meg arról, aki kimarad a közösségünkből, érdeklődjünk, hogy mi van vele, történt-e valami baja, és hát ha kell, akkor segítsünk legalább azzal, hogy felkeressük és éreztetjük vele, hogy nem feledkeztünk el róla. Közösségi élet és magány átszövi az életünket, ahogy láttuk, Jézus Krisztus életében is jelen volt, mi életünkben is jelen van. Nem kell tőlük megijedni, mind a kettőnek megvan a maga szerepe, fontossága az életünkben, ehhez szerettünk volna egy kicsit közelebb kerülni a mai adással. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Laudétur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Lóczi Tamás, hogyha beszélgetett a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.